Imádkozzunk, testvérei! Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztust küldted erre a világra, hogy megváltson bennünket. Köszönjük neked Jézus keresztjét, a hatalmas szabadítást, és arra kérünk, hadd értsük igazán a kereszt titkát. Dicsőítünk téged, hogy 2011-ben is embermilliók számára kibeszélhetetlen ajándék. Egyetlen igazi megoldás. Jézus keresztje. Add nekünk lelked erejét, hogy hadd dobbanjon a szívünk együtt a te igéddel, üzeneteddel. Amen. Isten igéjét olvasom most már az elején, testvéreim, a János írása szerinti evangélium 3. részének 16. verséből, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves testvéreim, nagyot ugrottunk az első két estéhez képest, hiszen a Biblia első lapjait szemléltük, pontosabban az első, második és a harmadik oldalt. És most az Új Szövetségből olvastam az igét, és ezután már az új szövetségi üzenetek hangoznak. Rácsodálkoztunk tegnap előtt, hogy mennyire mai a Biblia régi igéje. Hogy a mi életünket, a mostani élet keresztmetszetét is elénk adja. Tegnap este láttuk azt a hármas rugót, amin az emberiség élete mozdul. Elhangzott, hogy három ajándékot adott az Isten nekünk abban, hogy mindnyájunkat egy önálló, különleges teremtményként küld be a világba. Azután abban is, hogy telerakta örömökkel, testi örömökkel is az ember életét. És abban is, hogy adott lehetőséget arra, hogy berendezzük a világunkat, formáljuk, alakítsuk. Hol tartana ez a világ már, ha el nem szakad az ember Istentől? És figyeltük tegnap, hogy ezt a hármat, a sátán, a nem szarvaspatás Krampus, de valóságos szellemi hatalom bukott főangyal a démonaival együtt, démonvilággal együtt, hogy rontja meg, és hogy lesz a dicsőség vágy túlhajszolása, hogy lesz az élvezett vágy kifordulása a helyéből, és hogy lesz a szerzés mindent elsöprő az ember életében, és hogy borul föl a mindennapi élet. Ha figyeljük a képeket, a második kép volt a tegnapi üzenetünk. Elvesztette az ember Isten közelségét, olyan szépen mondjuk, hogy elvesztette. Faképnél hagyta Istent. Egyszerűen a maga kezébe vette azt, ami nem az övé, az Istené, minden, a teremtés jogán is. És az ember azt mondta, majd én kezdek, egy idő után pedig kimondta, nem mondta, de úgy élt, mintha Isten nem is lenne. Most pedig már az új szövetségnél tartunk. Ma Jézusról lesz szó, Jézus kereszthaláláról, arról az egyetlen nagy szabadításról, amelyet megszerzett nekünk. De nem veszük semmibe, az Ószövetség sok-sok könyvét, drága igéjét. Akkor olvassuk jól a Bibliát, ha már az Ószövetség lapjain Jézusra nézünk. Tegnap elhangzott, hogy a harmadik oldalon ott van, a harmadik fejezet 15. versében már az első utalás, úgy mondjuk, hogy az ős evangélium, hogy eljön az asszony magva, aki a kígyó fejére tapos. Jézusról beszél ott már a próféta Isten lelke által. Mert a bűnbe bukott ember után elindult Isten. Tulajdonképpen az egész Szentírást így is össze lehetne foglalni. Szeretlek, ember, gyere haza! Hatalmas munkát végzett Isten. Az Istenét vesztett ember olyan lelki halálba zuhant, hogy az élő Istennek még a tudata is kiveszett az életéből. Egyszer csak Istenek tömkelege népesítette be az eget, földet, bálványok, fűfa, minden, csillagvilág, sorshatalmak. Olyan sötétségbe zuhant az emberiség, babonák, varázslások, jóslások, egész erdejébe. Odáig jutott, hogy például a kánaánita népek között egyszer csak fölütötte a fejét a Molok Isten tisztelete, és a Molok Istennek az elsőszülött gyermeket föl kellett áldozni. Égő bálvány szobor torkába dobták, helyezték az első szülöttet félelemből. Ha meg nem teszik, átkozott az egész család. Így akarták biztosítani a további gyermekek életét, és a maguk életét is. Érzékeljük, hogy milyen rettenet. Elhagyta az ember Istent, elvesztette az igazi kapcsolatot, és egyszer csak besötétedik, és ilyen félelmek, ilyen kényszerek hatása alatt él. És akkor Isten mérhetetlen szeretettel és türelemmel. Előbb elhív egy embert, Ábrahámot. Ott olvassuk 1 Mózes 12-ben, hogy megkezdi a munkát, akinek kijelenti magát, hogy a láthatatlan élő Isten kicsoda. Aztán az ő utódaiból egy népet választ, akinek az életvitelébe megmutatja nagy szeretetét, és amikor ez a nép figyel rá, minden népnél áldottabb és különlegesebb útja van, mert az eredeti tervrajzból eléjük ad az Isten, mutatja az életet. Amikor meg elhagyják Istent, mert utánozni akarják a környező népeket, bajba jutnak, összekeveredik náluk is mindent. És viszi, mint egy 2000 éven át Isten őket odáig, hogy ennek a népnek a köréből érkezik meg a megváltó Jézus, és már köztük és általuk ebben a világban az élő Istenről igék egész sorozata hangzik, és már a tudat, hogy kicsoda ez az élő Isten, már valósággá lesz. Ebben a nagy harcban küldi el a megváltót, mint egy 2000 évvel ezelőtt, aki a kereszten életét adja értünk, az egyetlen megváltó, aki segíthet az emberen. Itt egy pillanatra álljunk is meg. Annyi vallás van. Sokan mondják nekem is, én mosolygok, nem akarok vitába bonyolódni azonnal, de ha mélyebben beszélgetünk, akkor elmondom. Hát azt mondják, a mohamedánok ugyanazt az Istent imádják. A buddhisták ugyanúgy a feljebb való felé fordulnak, a krisnások, a többiek, a kínai vallás, ezek azok sorban világvallások, a lényeg csak imádjunk valakit. Egyszer egy teológiai professzort kérdeztek arról, mondja már meg, miért mondják a keresztjének, hogy egyedül Jézus a megváltó? Hát sokféle vallásnak hangzik az üzenete, és akkor azt mondta ez a professzor, elmondom. Egy ember mély verembe esett. Olyan mélybe, hogy ott pusztulna, nem tud kijönni. Arra jön Mohamed. Az ember kiállt, emelj ki, emelj ki. Mohamed azt válaszolja, látod, ez a te nagy gondod, ha figyelsz Allah akaratára, és megnyugszol ebben a helyzetben, akkor majd a hetedik mennyországban ilyen és olyan ajándékban lesz részed, és ezzel tovább megy. Jön Buddha. Emelj ki, Buddha megáll, és azt mondja, megtanítalak téged, hogy hogy tudod kibírni ott a gödör alján. Mert te annyira nagy életvágyjal vagy, de én megtanítom neked, és elkezdené tanítani, és aztán tovább megy, ott hagyja. Jön Lao Tse, a kínaiak nagy bölcse. Emelj ki, megszólal Lao Tse. Látod, barátom, ha bölcsebb lettél volna, nem esel a verembe. És ott hagyja. És akkor azt mondta a professzor, jön Jézus. Emelj ki. Jézus megáll, lemegy a verem aljába, és élete árán is kihozza onnan azt az embert. Azt mondta, csak ennyi a különbség. Csak annyi, hogy az önmegváltás helyett Isten megváltót adott az embernek. A megváltás üzenete minden más vallástól megkülönbözteti a Szentírás üzenetét. Minden más emberi technikától, filozófiától, életmegoldási kísérlettől, mert minden más úton önmegváltás kísérlete folyik. Egyedül a Bibliában hangzik el, hogy az önmagán segíteni nem tudó embert Isten megváltotta Jézus kereszt halála árán. Az ember egyetlen alapbaja a bűn. És ennek következményeképpen a bűnök. A bűn állapot. Nagyon fontos ez a megkülönböztetés a bűn és a bűnök között. Figyeljük a képet, az első képet. Az ember Istennel élő kapcsolatban van. Ugye ott az a piros nyír. Ez mutatja, hogy helyén van az élete. Amikor a második képre nézünk, amikor elszakadt Istentől, egy más állapotba került. Erre mondja azt a Biblia, hogy a bűn nem valami erkölcsi minősítés, állapot minősítés. Ez a bűn, hogy elszakadt Istentől, függetlenítette magát tőle. És ennek az állapotnak a következményei a bűnök. Hogy lop, csal, hazudik, és minden. Sorba-sorba, ami az ember életében végbe megy. Bűn és a bűnök. A bűnöknek egyetlen megoldása van, a bocsánat. A bűnnek egyetlen megoldása, gyógyulása van, a helyreállt kapcsolat az élő Istennel. És most figyeljük a harmadik képet, mert a ma esti üzenetünk arról beszél, hogy miért csak Jézus és miért csak a kereszt a megoldás ebben a kérdésben. Induljunk el onnan, hogy a bűneset következménye nem csak az, hogy elszakadt az ember Istentől, hanem az is, hogy megromlott a természetünk. Nem pontos hasonlat, de a cicából tigris lett. Más állapotba került az ember. Nem igaz, amit így mondanak humanista körökben, hogy tiszta lappal érkezik az ember erre a világra. nem csak abban, hogy a génjeinkben örökölünk sokféle hajlamot, hanem bizony a bűnnek a hajlamát is örököljük. Néhány hónapos a kis csecsemő, és akkor is, ha nem éhes, akkor is, ha nem kell tisztába tenni, már gyakorolja lassan, hogy hogy kell hisztizni, és hogy kell a maga akaratát rákényszeríteni a családra. Aztán 2-3 éves, megunja a játékot a labdával, nem játszik már, de oda megy a másik, egyszer csak vérszemet kap, én is azzal akartam. Ha valaki így két kisgyereket látott már marakodni bármin is, az rájött, hogy csak a grabancuknál fogva tudja szétválasztani őket. Itt aztán a meggyőzés nem. Én is azt, de én, de hagyd rá, nem hagyd, de nincs megoldás. Mert ott van benne, a génjeibe már, ennek az akarata, ennek a daca, ennek az önzése, ennek az indulata. Sok jó dolog is ott van, de mélyen átitatja az egész lényünket, születésünk, fogantatásunk pillanatától kezdve. Ez a meghatározottság. Aztán, ahogy növekszik, oda jut, ahova óvodás fiam, mikor hazaérkezett az óvodából, üvöltést hangolok a konyha felől, rohanok, hogy itt valami segítség kell, itt valami igen nagy baj történhetett. Kiderül, hogy semmi baj, áll az asztalnál és üvölt. Nem is értem, hogy mit mond, mert olyan artikulátlan kétségbeeséssel kiabál, míg jobban figyelek, megértem, hogy azt kiáltja, hogy elvitte, elvitte. Mondom, mit vitt el? Hát a nagyobbat nézem, hát egy banán van a tányéron. És meg volt győződve, hogy a nővére előbb érhetett a tányérhoz, és elvitte előle a nagy banánt, és nincs a teremtésben más vesztes, csak ő. Abban az időben azért a banán még ritkább volt, mint ma, de akkor is. És akkor én azt kérdeztem tőle, hát te melyiket vitted volna el? Azt mondja, én a kicsit. Hát mondom, ott van. Meglepődött. Nézett nagyot, de én is meglepődtem, mert általában a lépcsőházba jut eszembe ilyen felelet, de akkor valahogy megadatódott. És amikor ilyen indulattal mondtam, hogy a szívbajt hozod rám, hát kell neked ezért így kiabálnod, ott van a banán, eheted, akkor eszembe jutott, hogy voltunk mi. Öten voltunk testvérek, rákosi idők, kortársaim, meg az idősebbek tudják, hogy több nap, mint kolbász, van szépen ismertük a jeligét, kaptunk mi enni, de azért, ha kolbász, vagy hasonló nyalánkságok következtek, akkor azt úgy kimérték, vagy nem minden nap, és hát úgy nagyjából együtt növekedtünk, úgy két évenként született gyerekek, és ha jött az uzsonna, édesanyám nagy gondossággal, a kolbásztról volt szó, akkor mérleggel is lemérte, hogy össze ne vesszünk, de az se volt elég. Kirakta az öt adagot, az első közülünk nem szólt senkinek, oda ment, és végig vizslatta, hogy melyik a legnagyobb. Miután azt magához vette, elkiáltotta, hogy uzsonna, és mindenki tudta, hogy érkezési sorrendben lesz a nagyobb az övé, úgyhogy mentünk, világcsúcsot javítva, hogy miénk legyen a nagyobb. És akkor eszembe jutott, hogy mit bántom én ezt a gyereket, amikor örökölte. De akkor egy mentő ötlet eszembe jutott, és én kitől örököltem? Hát így van, testvéreim, hogy örököljük, és örökítjük a bűn természetet. De az is nagy bajunk, hogy vakok vagyunk a bűneinkre nézve. Gyülekezeti rendszeres igehallgató testvéreinktől elnézést kérek, ha ezt én itt előhozom, de ezt nem lehet kihagyni ebből a sorozatból. Annál is inkább, mert ezt a sorozatot szeretnénk a YouTube-ra is föltenni, hogy olyanok is hozzájussanak, akik nem jutottak el a templomig, vagy nem hallottak a hírről, hát ha megnézik és tanulgatják ők is velünk együtt a Bibliát. Tehát ez az én nagy történetem, ezzel a 97 éves idős nénivel. Bejön a lelkészi hivatalba, nem sokat teket orjázott a központi részen, hanem jött tovább, a lelkészi dolgozó szobáig. Én ott valakivel beszélgettem, megnyitotta az ajtót, köszönt, áldás, békesség, figyelt, végignézett bennünket, úgy eldöntötte magába, hogy talán én vagyok a lelkész, maga pap, mondom, igen, lelki pásztor vagyok. Eltemet engem? Hát úgy váratlanul jött a kérdés, azt mondtam, egy föltétellel. Erre a ridikülből a 10 000-est meglobogtat. Mondom, nem ez a föltétel. Hát akkor mi? Mondom, az, hogy én élek tovább, mint a néni. Az igaz, mondta, akkor én még nem tudtam, hogy 97 éves, de akkor is mondtam volna, de akkor is lesz itt pap, ugye? Mondom, lesz. Hát akkor intézzük el egymást, vette elő a ridikülből a nyugtákat, mutatta meg, ez a hamvasztási papírom nyugtám, ez a kolumbárium, ez az urna, már csak a papot kell elintézni. Mondom, intézzen el. Jó? Újra meglobogtatja a 10 000-et, elég lesz? Elég, mondom, hogy nem volt ez busásan megfizetve, de azt mondtuk, hogy elég egy idős nénitől. Megyek a nyugtatömbér, hozom, figyeli ám, hogy pecsét van-e rajta, nem? Lehet itt játszani az ő halálával, meg temetésével. És ott volt mellette a taxisa, aki hordozza már 7 éve mindenhova, és hát figyelte ő is, hogy mi folyik. Közben összebarátkoztunk, a baj csak az volt, hogy üvölteni kellett, mert annyira nagyot hallott az Eszti néni. Hát az egész ház visszhangzott a mi kedves párbeszédünktől. Beírom a nyugtát, rendezem, kézbe veszi az ő példányát, mondja a taxisnak, mehetünk. Indulnak kifelé. Az ajtóból visszafordul, és azt mondja, hogy lelkész úr, az infláció. Mondom, Eszti néni, drága, mi már átvettük ezt a pénzt, innen kezdve ez már csak minket izgat. Eszti néni, menjen nyugodtan, a temetése el van intézve. No, jó, megnyugszik, és indulna, de addigra nekem is eszembe jutott valami, és máig hálás vagyok az Istennek, hogy ezt megkérdeztem tőle. Mondom, Eszti néni, a hazafelé vívő utat elrendezte? Azt mondja, hát itt a taxisom. Mondom, én nem arra gondolok. A bűnei meg vannak bocsátva. Rám néz a néni, hogy én miket képzelek ő róla. Először látom, milyen bűnökről beszélek, és megkockáztatta, hogy kimondta, hogy lelkész úr, nem nagyon vannak nekem bűnei. Erre én beüvöltöttem az éterbe, hogy minimum 97 000 bűne van, de akkor már a folyosón volt. Sérteget a pap, gyerünk. Utolérem, átölelem. Hozom vissza, nem jött könnyen, de én voltam az erősem. Megállunk a lelkészi irodába. Egymással szembe, az Eszti néni hátrébb lép, és olyan tekintete volt, bocsánat, ha így mondom, hogy ez a tökkel ütött pap, aki egy ilyen idős asszonyt első találkozásból így megsért, hogy mossa ki magát ebből a csávából. Én ezt olvastam ki a szeméből. Mondom, Eszti néni, ha egy ember egy nap gondolatban, szóban, cselekedetben, mulasztásban, indulatban csak 3 bűnt elkövet, akarva, akaratlanul, mondom, én örülnék a 3-as átlagnak, még a csecsemő koromig vissza osztanák is. Kijön egy év alatt az 1000? Számolt a néni. Azt mondja, még több is. Mondom, hány éves Eszti néni? Azt mondja, 97. Haladtunk a mat felé, akik sakkozók tudják. Mondom, akkor megegyeztünk a 97 000 bűnbe. Azt mondja, úgy megszerettem magát. És oda jött, és ott ölelkeztünk a szobámnak a közepén, mondom, én is Eszti néni. De egy dolgot ne felejtsen el, ebből a 97 000 bűnből egyet se vihet be a mennybe, mert a menny is olyan lesz, mint a föld. Hallott maga arról, hogy valaki eljött erre a világra, hogy minden bűnünk büntetését magára vegye? Azt mondja, hogy ne hallottam volna, Jézus Krisztus. Mondom, így van, Eszti néni. És akkor azt kérdeztem tőle, Eszti néni, 97 év alatt egyszer, egyetlen egyszer, csak úgy 4 szem közt az Úrral, Megköszönte már. Hogy Uram, köszönöm, hogy én értem is eljöttél erre a világra. Meghaltál a kereszten. Az én bűneim büntetését is átvetted. Bocsáss meg nekem minden bűnömért, fogadj el engem örökre. Ilyen csönd volt, mint itt most. Kiderült, hogy az Eszti néni 97 évet leélt, és egyszer a 97 esztendő alatt még nem köszönte meg a legnagyobbat, amit Isten tett érte. És nem fogadta el. El tudom képzelni, hogy templomba, úrvacsora alkalmával, mikor közösen kimondjuk, hogy köszönjük, vagy valljuk a bűneinket, elmondta. És azt jól tette, és azért is van, mert komolyan vesszük, Isten is komolyan veszik, de ezt azért így elnagyolni nem lehet. Ezt mindenkinek személyesen, legalább egyszer az életbe, de olyan jó, ha többször. Ha visszatérünk hálaadással, és azt mondjuk, hogy köszönöm Istenem, hogy még nem is éltem ezen a földön, és te elküldted Jézust, és a keresztjén takarékba tetted a bűnbocsánatomat, az áldott földi életemet, az örök életemet. Testvéreim, olyan jó lenne egy egyességet kötni. Persze, mi azt mondtuk, hogy aki ide jön, semmire nem kényszerítjük, hogy erre sem. Hogy a mai nap ne múljon el anélkül, hogy ki ne mondanánk, ha már komolyan tudjuk venni, ha már kaptunk hitet erre, hogy köszönöm Istenem, vagy köszönöm újra a legnagyobbat, amit tettél értem. Nem véletlen, hogy Jézus vért verejtékezve tusakodott, ott a Gecsemáné kertben, halála előtt az olajfák hegyén. Atyám, ha lehetséges, ha van más mód, ha egyetlen mód is van a megváltásukra, múljék el tőlem ez a keserű pohár. És ott elsősorban nem a fizikai keresztre feszítéstől retteget, az is rettenetes volt, hanem ebben a keserű pohárban a te 97 ezer, 67 ezer, 150 ezer, ki tudja mennyi, és az én ugyancsak sok-sok bűnöm benne volt. Minden ember minden bűnét fölvitte a keresztre. El se tudjuk képzelni ezt az iszonyatot. Egyszer én azt mondtam a konfirmandus fiataloknak, gondoljátok el, ha Budapestnek csak egy napi szemetjét a kukás autók ránk öntenék, visszaborzottak a gyerekek, hogy mi lenne az. Lassan 7 milliárdan élünk ezen a földön. Eddig van, aki így mondta, hogy 70 milliárd ember élt, én nem számoltam, nem tudom, nem tudjuk pontosan, de hogy mit jelenthetett Jézusnak ez a rettenet? És itt jutunk el oda, amit ez a banánevő fiam kérdezett, de nem akkor, nem 5 évesen, később, 11 néhány évesen, egy ebédnél. Azt kérdezte tőle, olyan váratlanul jött, hogy apu, miért kellett ez a rettenetes kereszthalál? Jézus halála. Ha Isten olyan hatalmas, nem tehette volna meg, hogy egy kézmozdulattal minden ember minden bűnét eltörli. Kedves fiam, ezt nem tehette meg az Isten. Azaz megtehette volna, de akkor lesöpri az embert a földről, azzal a kézmozdulattal, elveszi az élet lehetőséget tőlünk. És elmagyaráztam a fiúnak, és figyeljük nagyon, mert döntő dolog megértenünk. Meg fogjuk érteni, miért kellett a kereszt, és Jézus kereszt halála, miért az egyetlen megoldás. Azt mondtam a fiamnak, figyelj csak meg, az élethez, hogy fent maradjon, a törvényeknek a helyükön kell maradniuk, a fizikai törvényeknek is, és a lelki törvényeknek is, mert ez az élethálló. Gondold meg, ha az Isten egy kézmozdulattal, 1-24 órára, vagy csak egy másodpercre a gravitáció törvényét megváltoztatna. Mindent összerombolna, mindjárt elpusztulnánk. Vagy, mondtam tovább, ha a levegőből csak egy fél órára kivonná az oxigént, mindnyájan elpusztulnánk, kihez föllebbeznénk. Amióta a teremtett világ létezik, Isten egy másodpercre nem hagyta a fizikai törvényeket fölfüggeszteni. Egy-egy csodáért itt-ott cselekedett rendkívül itt, de őrzi a törvényeket. És amióta élet van a Földön, azóta a levegőből az oxigént, az Isten nem hagyta eltávozni. Őrzi. Nekem ma már nem is az a legnagyobb megrendülésem, ahogy teremtett Isten. Majdnem azt mondom, hogy az könnyű volt neki. Hanem, ahogy fenntartja ezt a világot. Amikor mondjuk a szószéki fohászt, hogy a mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ez rendít meg jobban, hogy fenntart. 7 milliárdan rongáljuk ezt a bolygót, recseg, ropog már eresztékeiben is érezni, hogy meddig lehet még feszíteni. És Isten még mindig őrzi a törvényeket a helyükön. Aztán a fiammal mentünk tovább, mondom, látod, fiam, ahogy a fizikai törvényeket őrzi az Isten, mert az élethálónak egy-egy szála, a millió fizikai törvény, ugyanúgy a lelki törvényeket is őrzi. És ilyen lelki törvény, hogy a bűn zsoldja a halál. Ott van a Bibliában, hogy a bűn következménye, fizetsége a halál, mégpedig nem a kisbetűs halál, a biológiai halál csupán, hanem a nagybetűs halál, az örök kárhozat, az örök Isten nélküli állapot. A bűn zsoldja a halál. Még azzal is próbáltam könnyíteni, hogy jobban értse, hogy azt mondtam, gondolj bele, a fizikai vagy a mindennapi életben is a bűnbüntetés dolog nagyon fontos, hogy a helyén legyen. Pedig tökéletlen a büntetés végrehajtás. Nem is mindig igazságos. A rablók előbb járnak, mint a pandúrok. Nem megy ez igazán. De azért gondoljunk bele, testvéreim, ha kimondanák ezen a világon, hogy egy esztendeig mindenki azt tehet, amit akar, senkit semmiért nem kérnek számon. Én nem tudom, hogy egy esztendő múlva lenne-e még élet, élő ember ezen a földön. Még így is mi van. Tehát értjük, hogy megvan ennek az élettani visszatartó szerepe. Istennél pedig ezek tökéletesek a törvények. Ő nem csak úgy hozta, hanem így állította össze az élet szerkezetét. És ebben ott van, hogy a bűn zsoldja a halál. Ha most az történne, amit a fiam javasolt, hogy egy kézmozdulattal ezt a törvényt félreteszi, mindnyájunkat elpusztít, egy szállat kihúzott az élet hálóból, összeomlik az egész. Ha meghagyja, mindnyájan elvesztünk. Ki az közülünk, aki azt mondaná, hogy én büntelen vagyok. Mikor elérem a határállomást, a halálomat elvesztem. És itt jön az, amit egyetlen vallásban, semmiféle más úton meg nem találunk, egyedül a Szentírásban, hogy a bűnöm és a büntetésem közé odaállította Isten Jézus keresztjét, és áll a törvény, a bűn zsoldja a halál. De nem rajtam csattal, hanem valaki odaállt helyettem, mintha milliókkal tartoznék, és amikor elítélnének, valaki leteszi azt a pénzt, és a bíró kimondja, hogy szabad vagyok. Értjük, nincs más megoldás a bűneinkre. De aki bűnbocsánatot ad, annak a fedezetet is biztosítani kell. Nem lehet csak úgy, itt rend van ezen a világon. Minden bűnöm büntetését valakinek hordoznia kell, hogy megmaradjon az egyensúly. És itt jön ez a hatalmas üzenet, hogy Isten magára vette az én bűneimnek a megoldását, mert én semmi módon nem tudom megoldani azt. És Jézusban úgy jött ide, hogy egészen emberré lett. Mi református hitvallásunk kimondja a Biblia alapján, szükséges volt, hogy ugyanaz a természet tegyen eleget a bűnért, amely a bűnt elkövette. Jézus ugyanezt a természetet hordozta, mint mi emberi természetet, csak bűnt nem cselekedett. És így válthatott meg bennünket, és így végezhette el ezt a csodát, mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez az első fele, a döntő fele a mi megváltásunknak. 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálem mellett, a Golgota hegyén meghalt az Isten fia. Ez az alapja a mi megváltásunknak. Azt a kis példát is hadd tegyem hozzá. Régen téli havas erdőségekben lovasszánokkal közlekedtek. És sokszor megtették, hogy a szám végébe behelyeztek egy bárányt, hogy amikor jönnek a farkasok, és megtámadnák a lovakat, megtámadnák az utasokat, ledobják a bárányt, és a farkasok egymást marva a bárányt szedik szét, és életet nyernek az utasok. Jézus az Isten báránya, akit szétettek a bűneink, de mi életet nyerhetünk. Hatalmas üzenet ez. De ez az első fele. És ha Isten éltet bennünket, majd a második felét holnap este átvesszük. De itt álljunk meg még egy pillanatra, mikor én Pécsett hirdettem az igét erről a mondatról. Az alkalom után volt lehetőség beszélgetésre, bejöttek 6-an, 8-an, és egy asszony azt mondta nekem, lelkész úr, hát borzasztó igazságtalan, hogy más hal meg az én bűneimért. Azt feleltem, asszonyom rájött, hát hogy ne lenne igazságtalan? Te tud más megoldást? Azt mondja, nem tudok. Mondom, nagyon gyorsan. Köszönje meg, és ragadja meg ezt a lehetőséget. Úgy folytatódik ez a mondat, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem automatikus a mi megváltásunk. Elvégeztetett, elkiáltotta Jézus a kereszten. Elvégeztetett. De, hogyha nekem valaki születésem előtt takarékba tenne egy nagy összeget azzal, hogyha gyermek születik ebbe a családba, írják a nevére, és felnőtten, 18 éves korában kamataival együtt átveheti, mit érez nekem, ha én erről nem tudok? Mit ér nekem, ha valaki szól? És én rántok a vállamon, és azt mondom, hogy nem hiszem el. Hagyjál, rendőrt fognak hívni, ha én oda megyek. Vagy kinevetnek, vagy elküldenek. Vagy, ha még azt mondanám, hogy nagyon derék ember volt, aki ilyet cselekedett, abból sincs egy fillérem se. Hanem meghallom, Talán félszegen elmegyek, és azt mondom, hogy tudomásom szerint a nevemre itt egy nagy összeg el van helyezve. Kérik a személyigazolványom, másik igazolványt, harmadikat, ma nem lehet nagy összeget csak úgy átvenni. Beütik a kompjúterbe, írjam alá, és ideadják az összeget. Hát ezért állok én is itt. És ezért áll ez az ez évben 100 éves templom, azaz az alapkőletétele. 100 évvel ezelőtt történt, és kevesebb, mint 2 esztendő alatt fölépült. De ezért, hogy meghallják az emberek Budapesten is, minél többen, meghallják, hogy 2000 évvel ezelőtt az Isten mit cselekedett ott a Golgota keresztjén, értünk. És egyszer csak, talán félszegen, de elinduljanak lélekben, a hírhallás nyomán a kereszthez, hogy átvegyék, ami nekik is elkészítetett. Valaki azt mondta, hogy van a hitnek születési anyakönyvi kivonata. Holnap ezt szeretnénk megnézni, és azt, hogy lehet az enyém. Ez az ajándék, amit Jézus megszerzett nekem is 2000 esztendővel ezelőtt. Ma legyen elég annyi, hogyha hazatérünk, megköszönjük. Sőt, már itt. Hamarosan fölhangzik az orgonaszó, kérjük is orgonistánkat, hogy jöjjön és játszon, és közben csendesedjünk el. A legjobb nem halogatni, hanem most szívből megköszönni, akár úgy, Isten, ha vagy, köszönöm neked, hogy értem, ilyet cselekedtél, és fogadj el engem, vezess élő hitre, add meg, hogy az enyém legyen, amit te nekem félretettél. Úgy legyen. Amen. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy életedet adtad értünk, hogy nekünk utat szerez a bűn és a bűnök hatalmából, a halál és a kárhozat valóságából az életre. Köszönjük neked, hogy senki és semmi nem tudta elmosni, semmivé tenni a te kereszted erejét 2000 év alatt. Micsoda támadás, mennyi tagadás, mennyi harc, pusztítás a hit és a Biblia ellen is, és mi kezünkben tarthatjuk az igét, és hirdethetjük, hallgathatjuk az evangéliumot. Itt Európa egyik fővárosában, a 21. században is. Köszönöm én is, Uram, neked, hogy itt állhatok, és a te kereszted nem csak az élet pályámat határozta meg, hanem egyáltalán az életemet, itt és oda át, és olyan jó, hogy tovább adhatom az örömhírt, szolgatársaimmal, testvéreimmel együtt, hogy minél többen meghallják, munkáld a hitet a szíveinkben, add, hogy világos legyen nekünk az a nagyszerű és mégis olyan egyszerű valóság, ahogyan te megoldást szereztél nekünk bűnbe zárt életeknek. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Született nektek megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Amen.